Imádkozzunk. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden egyes tagját. Isten lelke által tisztítson bennünket, hogy valóban olyan tiszták, fehérek lehessünk, mint a ma reggeli táj. Isten tiszteletünk kezdetén a 65. zsoltárunkat énekeljük, a 65. zsoltárunknak első verszakát. A 65. énekünk így kezdődik, a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Istennek ígéjét úgy, amint az írva található a Filippi beliekhez írott levél második fejezetének 1-től 11-ig terjedő verseiből, valamint a Máté evangéliuma 7. fejezetének 1-től 5-ig terjedő versekből. Először tehát Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levélből olvasom fel az ige szakaszt, a második fejezet első 11 versét. Ha azért van Krisztusban vígasztalás, ha van szeretetteljes bátorítás, ha van lélekben való közösség, ha van irgalom és könyörületesség, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyetértetek egyazon szeretetben, ugyanarra törekedtek. Semmit sem cselekedve versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartva magatoknál. Ne keresse senki a maga hasznát, hanem mindenki legyen tekintettel a másikra is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt, aki amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. És amikor emberi formában volt, megalázta magát. Engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten is felmagasztalta őt, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. A Máté evangélium a 7. fejezetének első 5 versét olvasom. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek meg titeket is. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is. Miért nézed a szálkát a te atyád fia a szemében, és nem látod a gerendát a magadéban? Vagy hogyan mondhatod a te atyád fiának, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, amikor a te szemedben gerenda van. Képmutató, vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és azután gondolj arra, hogy kivedd a szálkát a felebarátod szeméből. a kegyelem Istenet egy áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 348. számú énekünknek mind az 5 verszaka eléneklésével. A 348-as számú énekünk így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Oh, God.
Köszönjük neked, Istenünk, ha igaz hitben állhattunk meg a te jelenlétedben ezen a vasárnap délelőttön. Te vagy az, aki ennek a hitnek a lángját szívünkbe föl tudod gyújtani, és te vagy az, aki óvod, véded, azért, hogy ki ne aludjon, hanem egyre nagyobb lobogásra serkented, hogy igazán tudjunk hitben élni. Igazán tapasztaljuk meg a hitből fakadó életnek szépségét, gazdagságát. Köszönjük, hogy te tanítasz és nevelsz az életnek minden eseményével. Ott vagy az öröm, és ott vagy a sírás mögött is. És mindent javunkra akarsz használni. Itt vannak olyanok, akik talán boldog érzéssel léptek be ebbe a templomba. De itt vannak olyan családok is, akik friss gyászban vannak, akik most tapasztalták meg, mit jelent elveszíteni valakit, aki szívükhöz közel állt. Légy vigaszul számukra, és légy támaszuk minden időben. De olyan jó, hogyha valóban minden mögött meglátunk, megsejtünk téged, és engedjük azt, hogy minden esemény kifejtse bennünk azt a munkát, ami minket hozzád visz közelebb, ami tanít a Krisztus szerint való életre, tanít az igaz úton való megmaradásra, tanít bennünket arra, hogy hogyan lehet előrébb haladni abban az életben, aminek forrása te vagy. Köszönjük neked, Istenünk, ha ennek az életnek gyümölcsei mutatkoztak meg az elmúlt hét folyamán is a mi életünkbe. Köszönjük, ha tudtunk szeretni igazán, szeretetben hordozni azokat, akiket reánk bíztál, és ebből a szeretetből fakadóan jót tenni. Köszönjük, ha meg tudtuk őrizni lelkünknek tisztaságát, becsületét, és nem engedtük, hogy bemocskoljon bennünket a világ, ha tudtunk ellenállni a kísértéseknek, ha igaz volt szavunk, gondolatunk, érzéseink. Köszönjük, hogyha szorgalommal tudtuk elvégezni a reánk bízott feladatokat, és felelősséggel nem bújtunk ki alóla, hanem ahol a mi áldozatunkra, erőfeszítésünkre volt szükség, odaadtuk önmagunkat. Köszönjük, hogyha ennek nyomán épült a te országot. Azt is köszönjük, ha ennek nyomán megvolt a betevő falatunk, életünk külső burkának szükségletei ilyen módon betöltettek, és áldunk azért is, Istenünk, ha úgy tudunk ide a templomba jönni, hogy érezzük ennek a szükségét. A hétköznapokban is veled jártunk, itt is veled akarunk lenni. Egy hét lezárásában és egy újabb hét elkezdésében. Rád tekintünk, és tőled kérünk áldást. Jelenj meg hát itt ígéreted szerint. Hadd érezzük meg, hogy itt vagy közöttünk, te vagy az, aki szólsz, te vagy az, aki újból kézbe akarod venni a mi szívünket, lelkünket, hogy formáld és gazdagítsd azt. Könyörgünk azokért is, akik nem tudtak eljönni. Áld meg az ő vasárnapjukat is, talán kórházakban, betegágyon, vagy pedig olyan feladatot végezve, amit nem lehetett arrébb tolni. És imádkozunk azokért is, Istenünk, akik messze járnak tőled, hogy gyújjon fény az ő szívükbe, az ő életükbe, és ismerjenek fel ők is téged, legfőbb uruknak, gazdájuknak, megváltójuknak. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, hallgass meg imádságunk szavát. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására a 299. számú énekünk első három versszaka eléneklésével. A 299. számú énekünknek első három versszakát énekeljük. Az első versszak így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én.
Thank you.
Olvasom Istennek ígéjét úgy, amint az írva található a Jakab levele 4. fejezetének 10-től 17-ig terjedő verseiből. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Jakab leveléből, a 4. fejezetből 10-től 17-ig terjedő verseket. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Ne gyalázzátok egymást, testvéreim. Aki gyalázza vagy elítéli testvérét, az a törvényt gyalázza, és a törvényt ítéli el. Ha pedig a törvényt ítéled el, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek. Egy törvényhozó és ítélő bíró van, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy elítéled a fele barátodat? Tehát ti, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kereskedünk, és nyerészkedünk. Ti, akik azt sem tudjátok, mit hoz a holnap, mert mi a ti életetek? Bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. Ehelyett azt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, és élünk, ím ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban elbizakodottságotokban dicsekedtek. Minden ilyen dicsekvés gonosz. Aki azért tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Kedves testvéreim, egyetlen egy mondatban így tudnám összefoglalni ennek a mai ígének az üzenetét, hogy az Úristen életünknek minden egyes pillanatában az alázatot szeretné a szívünkbe ültetni. És ma ezen az Isten tiszteleten ennek az alázatnak sokfajta vonásait szeretném kiemelni. Egy picit érinteni ennek az alázatnak a színeit. Azért, hogy még inkább megérthessük az Istennek akaratát ezzel kapcsolatosan. 3 ponton szeretném részletezni mindezt. Először is az Isten irányába. Mit jelent az, hogy az Isten irányába valaki alázatos szeretne lenni? Valaki egyszer ezt így fogalmazta meg, hogy meghajtom magamat az Isten nagysága előtt, átérezve a magam kicsinségét. Meghajtom magamat az Isten nagysága előtt, átérezve önmagamnak a kicsinségét. És ebben ott van a kettősség. Egyfelől ott van az, hogy az Úristen nagynak látom. Másfelől pedig vele kapcsolatosan átérzem önmagamnak a picin mi voltát. Átérzem azt, hogy mennyivel kisebb vagyok az Istenhez képest. Mit jelent az, hogy meglátom az Isten nagyságát? Hogyan láthatom meg azt, hogy az Úristen hatalmas? Ezt egészen egyszerűen így tudnám mondani, hogyha közel engedem a szívemhez. Olyan ez, testvéreim, mint amikor több kilométer távolságból rátekintünk egy hatalmas hegyre. Hogy akkor úgy összezsugorodik a szemünkben. Olyan piciny az a hegy. De akkor, amikor elkezdünk lépéseket tenni, amikor elkezdünk közeledni a hegynek az irányába, amikor talán megérkezünk a hegynek a lábához, akkor veszük észre, hogy mennyire hatalmas, mennyire egekbe törő mindaz, ami pedig össze volt zsugorodva távolabb az én szememben. Valahogy így tudnám leírni ezt is, az Istennel való kapcsolatunkat. Hogy addig, amíg távol vagy az Istentől, lehet, hogy ismered ezt az Urat. Lehet, hogy már sok mindent hallottál róla. Az is lehet, hogy sokfajta értekezésben igazat tudsz mondani az Istenről. El tudod mondani az ő vonásait. De a nagyságát, a hatalmát, a dicsőségét csak akkor veszed észre, ha lépéseket teszel irányába. Ha elindulsz az ő közelébe, akkor csodálkozol rá arra, hogy milyen hatalmas ez az Isten. Hogy ez az Isten tartja kezében ezt a világot, és ebben a világban a te piciny életedet. És akkor most nézzük meg, testvéreim, mit jelent az, hogy akkor önmagamat kicsinek látom. Hogy észreveszem önmagamnak a törékenységét. Önmagamnak a kicsiny mi voltát. Egyfelől ehhez szükséges megfelelő megvilágítás. Hogy az Isten megvilágításában lássam önmagamnak az életét. Mert nyilván, hogy a sötétségben nem látjuk megfelelőképpen sem a tárgyakat, sem pedig azokat az eseményeket, amelyek bennünket érnek. Gondoljunk bele, külső megnyilatkozásokban is annyiszor összetévesztünk sok mindent. Hogy mindaz, ami lemérhető, ami cselekvés, ami tett, abban is olyan gyakran el tudunk tévejedni. Egy nagyon kedves és egyszerű példa jutott eszembe. Egyik alkalommal egy idősebb lelkipásztor szolgált egy gyülekezetben is, és a gyülekezet az istentisztelet ideje alatt részt vett néhány fiatalabb is, akik huncutkodtak ezen az istentiszteleten, és azzal voltak elfoglalva, hogy számolták, hogy ez az idősebb lelkipásztor hányszor igazítja meg a szemüvegét. Aztán eljutott a körülbelül 60-as számig, és miután lejárt az istentisztelet, néhány percig szóba elegyedtem ezzel az idősebb lelkipásztorral. És aztán a beszélgetés végén rákérdeztem, hogy észrevette, hogy ezek a fiatalok mivel vannak elfoglalva. Hát mondta, hogy nem vette ő azt észre. Elmondtam, hogy ezt számolták. Képzeld el, 60-as számig jutottak el, hogy időnként lecsúszott a szemüvege, és akkor megigazította ezt. És azt mondta, hogy hát ez nem létezik. Háromszor, négyszer valószínűleg megigazítottam, de éppen 60-szor nem gondolnám. Annyiszor külső cselekvésekben sem látjuk helyesen önmagunkat. Annyira szomorú az, amikor a lélek síkján történik ez meg. Amikor a lélek síkján nincs igazi önismeretem. Nem látom igazán önmagamat olyannak, amilyennek az Isten megteremtett. A lélek síkján is annyira fontos ez a mennyei megvilágítás, hogy valamiképpen felülről lássam önmagamat. Hányszor történt meg az, hogy valakinek észrevetted a hibáját, a gyengeségét, és úgy gondoltad, hogy neked azt meg kell mondani. És úgy döntöttél, hogy akkor alázatosan, csendben, az ő lényéhez igazodva, tapintatosan fogod majd ezt megmondani. És miután megtetted, utána derült ki mások részéről, mások szavából az, hogy nem sikerült mindez. Hogy a másik csak a dőfösséget érezte. Csak azt érezte, hogy magas lovon ülsz, és mint ítélő bíró oktatott ki a másik embert. Vagy hányszor történik meg emberekkel, hogy igyekeznek csendesen, higgadtan megmondani valamit. És utólag mégis kiderül az, hogy felemelték a hangjukat, hogy indulatosak voltak, és nem tudták mindezt megtenni. Pedig az illető személy azt gondolta, hogy tudtam higgadtan beszélni. Hogy tudtam szerető testvérként megmondani a hibáját. És a környezetem talán teljesen mást lát ezzel kapcsolatosan. Szükséges a mennyei megvilágítás. És szükséges az, hogy azok az emberek, akiket az Úristen reán bízott, azok által alakuljon ki egy helyes önismeretem. Mert áldhatom önmagamat. Azt gondolhatom, hogy én így és így teszek. És közben kiderül, hogy a másik életében másképpen hat mindaz, amit én elgondoltam. Egyfelől tehát, hogy önmagamat kicsinek lássam, szükséges egy ilyen helyes önismeret, ami az Isten megvilágításából, az Isten fényéből fakad. A másik, amit kell az alázatossághoz, a mennyei fényességen túl, az a helyes mérce. Mert az emberek úgy lesznek büszkék és gőgösek, hogy olyan mércét választanak maguknak, ami nekik megfelel, ami nekik kedvez. Hogy olyan embert ráncigálok magam mellé, olyan emberhez hasonlítom önmagamat, akivel való versengésben, összehasonlításban én jövök ki győztesnek. Gondoljunk például arra, hogy lehet valaki azt gondolja, hogy az én szomszédom az soha nem jár el templomba. Én azért időnként eljövök ide. Lehet, hogy még fel is lapozom a Szentírás nagy ritkán. Én azért időnként imára kulcsolom a kezem. Hát azért mégiscsak többet teszek, mint a szomszédom, aki soha el nem jár a templomba. Még csak a bejáratot sem ismeri. Vagy lehet, hogy a munkatársaddal kapcsolatosan azt mondod, hogy folyamatosan titkozódik, hogy folyamatosan csúf szavakat használ. Nagy ritkán az én számból is kicsúszik, de azért mégsem vagyok olyan, mint az a másik. Vagy gondolhatsz a barátodra, vagy a cimborádra, akivel kapcsolatosan azt mondod el, hogy az ő családi élete romhalmazban áll. Hát azért az én családom mégiscsak összefogottabb, mégiscsak rendezettebb. Érezzük, testvéreim, ha nem helyes a mérce, ha nem jó mércét alkalmazunk, akkor az így torzá tesz bennünket. Akkor az nem alázatosokká, hanem büszkékké, dicsőségesekké akar tenni bennünket. Az alázatossághoz helyes mérce kell. Számunkra azt tanítja a Szentírás, hogy az Isten szerinti igaz emberhez kell önmagunkat hasonlítsuk. Az Isten szerinti igaz emberhez kell önmagadat hasonlítanod. És a legigazabb ember, tudjuk, hogy maga Jézus Krisztus. És hogyha megállsz mellette, akkor újból és újból szembesülsz a hibáiddal, a gyengeségeddel, hogy mégsem vagy jó, hogy még sincs okod büszkélkedni önmagaddal. Akkor, amikor így feltérképezem önmagamnak az életét, akkor, amikor így Jézus Krisztus mellett megállok, akkor átélhetem ebben a csendességben, hogy nem ráncigálhatok magam mellé mást, és nem mutogathatok másra, hogy hát az ő élete mégiscsak gyarlóbb, mégiscsak bűnösebb. Ahhoz, hogy alázatot tanuljunk az Isten irányába, hogy átéljük önmagunknak a kicsinységét, fontos helyes mércét alkalmazni. Az Isten szerinti igaz embert állítsd önmagad mellé. És akkor valóban átérzed önmagadnak a kicsinségét. Valóban átérzed, hogy nincs, amire hivatkozz. Egyedül csak Jézus Krisztusra. Ez tehát az első üzenet. Ahhoz, hogy valaki nagynak lássa az Istent, szükséges, hogy közel engedje a szívéhez, szükséges, hogy lépéseket tegyen irányába. Meg ahhoz, hogy átérezzem önmagamnak a kicsinségét, fontos a mennyei megvilágítás, hogy helyes önképem alakuljon ki, és fontos a mérce is, hogy az is helyes legyen, hogy ne olyan mércét alkalmazzak, amit én gondolok jónak, amiből én érzem azt, hogy én jövök ki győztesnek. Én vagyok az ügyes, én vagyok az, aki eljárok időnként a templomba, aki adakozok, hanem az Isten szerinti helyes mérce határozza meg mindig a mi életünket. Valamit hozzátesz még az íge, hogy aki így megalázza magát az Úr Isten előtt, azt felmagasztalja az Isten. Aki így kész megalázni önmagát, aki így kész átérezni önmagának a kicsinségét, az átérzi Istennek hathatós erőit önmaga életében. Ha te azt mondod, hogy én most kicsi vagyok, ha azt mondod, hogy én most erőtelen vagyok életemnek ebben a szakaszában, akkor jön az Isten, és erőt ad a szeretetre, a megbocsátásra, a munkavégzésedre. Erőt ad a kísértésekben való megállásra. Vagy ha te most azt mondod, hogy kicsin vagyok bölcsességben, sok mindenben nem tudok eligazodni,
akkor jön az Isten, és azt mondja, hogy én majd bölcsé teszlek téged. Hogy én majd megvilágítom a te életedet, hogy értsed, hogy melyik az az út, ahol látni akarlak. Vagy melyik az a munka, ahol igazán kiteljesedik a te életed. Kik azok az emberek, akikkel kapcsolatosan épülhet életed, és nem rombolódik. Vagy azt mondod most az Úristennek, hogy én bűnös vagyok, gyarló vagyok, nem érzem azt, hogy kész vagy megbocsátani vétkeimet. Akkor azt mondja az Úristen, hogy a gyógyulásnak ez már az első fontos lépése, ha ezt felismered. Ha őszintén bevallod, hogy gyarló vagyok, akkor jön az Isten, kész kiplántálni belőled a rosszat, jót ültetni helyébe, és abban téged megerősíteni. Aki ilyen módon megalázza magát az Isten előtt, azt az Isten mindig felmagasztalja. Azon a területen, ahol éppen hiányt szenvedünk. Másodszor ennek az alázatnak az embertársal szemben kell megnyilatkoznia. És itt most ezen belül leszűkíti az ige a mi beszédünkre. Mert az, ahogyan megszólalunk, az, amit mondunk, az mindig arról árulkodik, hogy mi van ott a szívünkben. Mi lakozik ott legbelül. Mit mond itt Jakab apostol? Azt mondja, hogy ne szóljátok meg egymást, és ne szóljatok egymás ellen. Mint hogyha azt mondaná ebben az ige szakaszban, hogy ne beszéljetek a másiknak a háta mögött. Ne mondjatok olyat a háta mögött, amit vele szemben nem mernétek felvállalni. Tehát úgy, hogy nem tud védekezni. Olyan csoportoknak a megnyilatkozását jelöli ez, akik félrehúzódnak talán a félhomályba, és akik benfentes információkat suttognak a másik emberről, és akinek ezáltal a hitelét, a becsületét rontják. Tudjátok, örök aranyszabály ez, hogy ne mondj olyat a másiknak háta mögött, amit előtte vele szemben nem mondtál ki. Csak olyat mondj a másiknak háta mögött, amit vele szemben is kimondtál. Ha mégsem mondtad ki, ha mégis igaznak tartod, akkor se tedd ezt meg. Azt mondja ez az ige szakasz, hogy soha ne ítéljétek meg a testvéreteket. Nagyon érdekes. Nem azt mondja, hogy az embereket úgy általában, hanem ne ítéljétek meg a testvéreteket. Legalább a közösségben, legalább a gyülekezetben ne történjen ez meg. A testvéri közösségben. Mert annyiszor magas lovon ülünk. Annyiszor belehelyezzük önmagunkat az ítélő székbe, és fölényesen megítéljük a másik embert. Jézus Krisztus itt igazából a hegyi beszédet felolvastam, ott például nem arról akar beszélni, nem az igazságszolgáltatás ellen akar szólni. Nem azt mondja, hogy hunnyál szemet a másik embernek a hibája fölött. Ne szembesítsd a hibájával. Hanem sokkal inkább arról akar szólni, hogy miközben mégis megnevezed, aközben ne magasságból, ne az ítélőszék magasságából tedd ezt meg, hanem vele egy szinten, testvérként. Úgy, mint aki szintén megállsz ez ítélőszék előtt. Valaki egyszer azt mondta, hogy én megtanultam, hogy soha senkit nem ítélek meg, mert éppen elég megítélni való találok önmagamban. Mert rendszerint a mi ítéletünkben mindig valami fajta szeretetlenség, dőfös gőg, valami fajta olyan titkos kárörvendés van, amely szeretne a másik ember sötét bűneiből szebben előragyogni. Tudjátok, sokszor az a probléma a mi ítéletünkkel, hogy a másik ember nem érzi a részünkről a szolidaritást. Azt, hogy vele egy szinten vagyok. Hogy miközben kimondom a hibádat, a gyengeségedet, azon közben éreztetem azt, hogy időnként én is ebbe beleesek, hogy én sem vagyok külön nálad. Ne az Isten ítélőszékének magasságából, hanem vele együtt állva, vele együtt az ítélőszék előtt megállva tegyük ezt meg. A közös megítéltetés és a közös megkegyelmeztetés szolidaritásában. Azzal a szeretettel akarom csinálni, ahogyan az Isten is tette ezt velem. Ez az alázat azt jelenti, hogy magamat nem ültetem magas székbe, nem lebeszélek hozzá lekicsinlően, hanem esendő testvérként közelítek hozzá. Aki azért akarom megmondani a hibádat, a gyengeségedet, hogy ne maradj ebben az állapotban, hogy tovább fejlődj. Valóban szeretetből teszem ezt irányodba.
Valaki egyszer ezt így fogalmazta meg, hogy tartsd az igazságot a másik számára kabátként, hogy tudja felvenni. És ne vizes rongyot csapja nyakába, ami sérti, ami bántja, ami valóban hideg zuhany. Tartsd az igazságot a másik elé kabátként, hogy használjon, hogy eszköz legyen, hogy melegítsen, és ne vizes rongyként, ami megalázza, ami sérti, ami még inkább a mélységbe taszítja.
Alázat az embertársal szemben, mert annyiszor nem vagyunk mellette a másiknak. Mellette kell lennünk akkor is, amikor valami fajta hibájával szembesítjük őt. Ez tehát a második gondolatkör. Alázat az embertársal szemben.
És végezetül harmadszor ennek az alázatnak kell megnyilatkoznia a tervezéseinkben is.
Tervezésről szól ennek az ígének a második fele. Egy újabb hét kezdődik el. Lassan lejár ez az esztendő, és majd az újabb esztendő kezdetén meg vagyok győződve, hogy terveket fogunk szőni. Tetszik ez az Istennek. Nincs azzal probléma, ha tervezünk. Ha megtervezzük a következő esztendőnket, ha célokat tűzünk ki magunk elé, ha terveket szövögetünk, ebben az Isten áldása nyugszik. Az Isten szemében balga az az ember, aki csak a mára gondol. A holnapra, meg a holnap utánra már kevésbé. De a tervezéseinket sem mindegy, hogyan tesszük. A tervezéseinkben is ott kell legyen az alázat.
Mit mond Jakab apostol? Azt mondja, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy elmegyünk ebbe, vagy abba a városba, ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk, kalmárkodunk, ennyi és ennyi profitot, hasznot fogunk bezsebelni magunknak, és utána pedig visszatérünk a régi lakóhelyünkre. Mi a gond ezzel a fajta tervezéssel? Több ponton is probléma van. Egyrészt ott van a baj, hogy kimarad belőle az Isten. Hogy nincs itt imádság, hogy nem olvasunk itt elcsendesedésről, nem olvasunk itt arról, hogy Istenem, mit akarsz ebben az esztendőben cselekedni az én életemmel, hanem csak önmagam gondolatainak a dübörgése olvasható mindebben. Terv központú az egész. Csak a tervnek a megvalósítása van az embernek a szeme előtt. Nem kérem ki az Isten véleményét, és nem tudakozódom az ő akarata felől.
Másodszor az a baj vele, hogy úgy tudakozódnak erről, úgy akarják a terveket megvalósítani, minthogyha ez az egész a hatalmukban lenne. Minthogyha az ő hatalmukban lenne mindez. Mintha ők lennének az ura az időnek is, a térnek is, meg az eseményeknek is. Azt mondják, hogy elmegyünk egy esztendőre. De ki tudja, megérik-e azt az egy esztendőt? Elmegyünk ebbe vagy abba a városba. De ki tudja, hogy el fognak egyáltalán jutni. Már előre elgondolják, hogy mennyi hasznot, mennyi profitot fognak majd bezsebelni. De ki tudja, hogy az Isten meg fogja engedni ezt nekik. Érezzük, hogy ebből megint kimarad az Isten. Úgy gondolják, hogy ők az ura az időnek is, a térnek is, meg az eseményeknek is.
Kedves testvéreim, hogyha ezeknek a kereskedőknek a szintjére kellene leereszkedni, és a 90. Zsoltárt kellene átfogalmazni az ő gondolatmenetükre, akkor valami ilyesmi lenne a jelszavuk, hogy magamban bíztam elejétől fogva. Nem az Istenben, nem az ő akaratában, hanem önmagamban. Én vagyok az ura mindennek. És én határozom meg a dolgoknak a menetét is. És a harmadik probléma ebben a tervezésben nem csupán az, hogy kimarad belőle az Isten, nem csupán az, hogy tervközpontú, hanem ugyanakkor megjelenik az is, hogy kimarad belőle a másik ember. Csak a profit dominál. Csak az érdekel, hogy mennyi hasznom származik nekem ebből. Bármi áron megteszek mindent, hogy az az enyém legyen. Ha kell, a másik embert is félre söpröm. Mindenki csak a többre, és a többre szeretne vágyni. Csak úgy működik, ha ebből másoknak egyre kevesebb lesz. Úgy halmozhatok fel, mértéktelenül profitot önmagam számára, hogy közben a másik embert megrövidítem ezáltal. Hogy közben a másiknak hiányozni fog. Recseg ropog ez a rendszer, amiben élünk, a profit hajszában. Ez ennek a kornak a rákfenéje, hogy csak önmagamra gondolok. Nem érdekel, hogy a másik ember küszködik egyik napról a másikra, mert nem jön ki az anyagi. Én önmagam számára minél többet be akarok sebelni. És ha összedől egyszer ez a rendszer, akkor abban az Isten ítélete fog megmutatkozni. Ne csak a profitra gondoljunk, hanem a mellettünk lévő emberre is. Mennyivel más így alázatosan tervezni, és azt mondani, hogy elmegyek ide vagy oda, ennyi vagy annyi időt fogok tölteni, ha az Úristen akarja, és ha az Isten éltet. Ha ezt nem tesszük hozzá, legalább gondolatban, akkor megint tervezéseinkből kimarad ez a fajta alázat. Egész más így tervezni, az Istenre nézve, és egymásra tekintve, az embertársra tekintve. Ezt kínálja hát nekünk az Úristen útra valóul egy újabb hétnek a kezdetén. Lásd nagynak az Isten, úgyhogy közel engeded a szívedhez. Érezd meg önmagadnak a kicsinségét, úgyhogy helyes megvilágításba kerül az életed, úgyhogy helyes mércét alkalmazol. És ne úgy mondd meg a másik embernek a hibáját, mint aki magas lóra ül, mint aki az Isten ítélő székébe ül, hanem segítő testvérként. És aztán harmadsorban ezzel az alázattal tudjunk tervezni. Nem a saját magam akarata szerint, nem saját magamban bízva, hanem az Istenre és a másik emberre tekintve. Ezzel az alázattal induljunk hát, mert akkor megtapasztaljuk, hogy így lesznek harmonikus a kapcsolataink, így lesz harmonikus az Istennel való kapcsolatunk is, és így érhetünk célba tervezéseinkben is. Ebben legyen Isten segítségünkre. Amen. Válaszoljunk az ige szavára az előbb énekelt énekünkkel, a 299. énekünk 4. verszaka eléneklésével. Szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd.
Szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd. Követni híven, mint ő, Atyám parancsait. Szeretnék lakni nála, hol mennyei sereg, dicső harmóniában, örök imád rebeg, örök imád rebeg.
Segíts bennünket, Istenünk, hogy közelítsünk hozzád, és lássunk egyre nagyobbnak és dicsőségesebbnek téged. Köszönjük neked azt a mennyei fényt, amely beragyogja és körülragyogja a mi életünket, mert ennél a fénynél ismerhetjük meg igazán önmagunkat. Külső megnyilatkozásokban is így tudatosulhatnak, hogy mit cselekszünk, és még inkább belső világunkban. Hiszen olyan nagy az a benti világ, annyi minden rejtőzhet, annyi minden dugdosunk talán, de ennél a fénynél minden meglátszik valóságosan. Köszönjük, hogy amikor alázatra jutunk a helyes mérce megválasztásánál, ez nem lehet a másik ember, hanem csak Jézus Krisztus, akkor te ígéred, hogy az ilyen alázatosokat felemeled. Amikor mi gyengék vagyunk, tőled erőt kapunk. Amikor tudatlanok, bölcsességet nyerhetünk. Amikor olyan bűnökkel terhelt a mi életünk, akkor kaphatjuk tőled a megbocsátást és a megtisztítást. Segíts bennünket, Istenünk, hogy ne magaslóról nézzünk le a másik emberre, és ne lekicsinlően, ítélkezően beszéljünk róla, vagy ne beszéljünk egymás ellen az embereknek háta mögött, hanem akkor, amikor úgy érezzük, hogy meglátunk valamit az igazságból, akkor ezt előbb annak a személynek mondjuk el, és mindig abban az alázatban, hogy én magam is esendő ember vagyok, és nem bíróként, hanem testvérként mondom a te számodra. És add, hogy olyan modorban, amely kabát lehet az így elmondott igazság, amit magára vehet, amit használhat, ne pedig arcába dobott vizes rongy, mert az ilyen mindig csak sért és bánt. Imádkozunk azért is, Istenünk, hogy alázatosok legyünk tervkészítéseinkben is. Jó, hogy előre tekinthetünk, jó, hogy célokat tűzhetünk ki magunk elé, de add, hogy ne felfuvalkodva tegyük ezt. Ne gondoljuk magunkat a tér, az idő, az események urának. Ne hagyjunk ki téged a számításból, a megvalósításból sem. És ne gondoljunk csak a profitra, vagy legalábbis csak az anyagiakban mért profitra, hanem tudjunk veled tervezni, veled megvalósítani úgy, hogy abból nyeresége lesz nem csupán nekünk, hanem a körülöttünk lévő embereknek is. Köszönjük, hogy hallhattuk ígédet, és add, hogy nyíljon meg a mi szívünk ajándékodnak befogadására. Légy mindannyiunkkal, amikor hazafelé tartó útjainkra indulunk. Különösképpen imádkozunk a gyászoló testvéreinkért, te vigasztald őket, és te tápláld bennük az örök élettel kapcsolatos bizonyosságot. Te áld meg azt a kisgyermeket is, aki most a keresztség sákramentumában részesül, akit személyesen magad számára elválasztottál. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Helyünket elfoglalva vigyük könyörgésünket Isten elé. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgat a könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a szeretetszolgálati Perselybe ebben a hónapban a 100 fenesi új református templom építésére fogadunk el külön adományokat. Azt is szeretném hirdetni, hogy november 21 és 25-e között, tehát advent nagyhetén, evangelizációs hét lesz gyülekezetünkben, magyarországi vendéglelkipásztor szolgál minden este 6 órakor. Tehát november 21 és 25-e között. A heti sorozat címe: A szeretet téged keres. A presbitereket kérjük, Isten tisztelet után jöjjenek be az irodába, hogy elvigyék a körzetekbe a jövő évi fali naptárokat. Azt is szeretném hirdetni, hogy ránk következő szombaton színjátszó találkozót szervez a helyi ifjúság, kolozsmonostori templomban lesz megszervezve ez a színjátszó találkozó, és azok, akik tehetik, süteménnyel támogassanak bennünket. Ez azt jelenti, hogy pénteken kellene behozni a süteményt. Aki tudna egy tál süteménnyel támogatni, azt szívből megköszönnénk. Tehát pénteki nap folyamán, amikor tudnánk, hozzák be a lelkészi hivatalba. Köszönjük! Hirdetem azt is a gyülekezetnek, hogy kedden temetés volt gyülekezetünkben. Szalai Józsefet kísértük utolsó útjára, Koposolya mellett hirdettük a feltámadás evangéliumát, aki az Arad utca 23 szám alatt lakott, 89 évesen távozott el ebből a földi világból. Gyászolják fia, lánya, unokái. Isten vigasztalja a hátramaradottakat. Örömmel hirdetem azt, hogy most keresztelésre kerül sor. Butyka István és Brigitta kisfiát kereszteljük, Áront. Maradjunk hát bent a templomban, legyünk részese ennek az áldott alkalomnak. Készüljünk hát erre a 255. számú énekünk első két verszaka eléneklésével. A 255. számú énekünk első két verszakát énekeljük. Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk.
Isten hozta ezt az újszülöttet, szülőket, keresztszülőket, kedves hozzátartozókat. Hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztséget, amit ez írva található a Máté evangéliumának 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus szóla nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Eddig tart a szereztetés, igen, helyet foglalni. Kedves fiatal szülők, nemrég álltatok itt az urasztal előtt az esküvő alkalmával, és ime ez a családi öröm a gyarapodás jegyében tovább folytatódhat, amikor a kisfiatokat, Áront mutatjátok be az Úrnak, és kéritek a gyülekezet közösségében az ő életére Isten áldását, és egyben a keresztség pecsétjét is. Áronról sokat tudunk a Szentírásból. Ugye ő volt Izrael főpapja. 38 évig szolgált főpapként. Mózesnek a testvére volt, és egyben a szószólója is, és emlékszünk, hogy amikor Mózes szabadkozott az ő elhívásakor, mikor Isten elküldte volna őt a faraóhoz, Egyiptom hatalmas urához, hogy elkérje, kikérje, úgymond Isten az ő választott népét általa, akkor Mózes ezzel szabadkozott, hogy ő dadogós, hogy ő nehéz ajtó, nem könnyen beszélő típus. És akkor Isten azt mondta, hogy Áron lesz a te segítő társad, és ő lesz a te szád, úgymond, aki szószólója lesz Istennek, hogy a szabadulás örömhére eljusson az ő választott népéhez. Nagyon sokat mondó ennek a névnek a jelentése, bizonyára utána nézhettetek, de hadd halljuk mindnyájan, azt jelenti, hogy ihletet, vagy tisztánlátó, vagy egy más jelentés szerint a bátorság hegye. Na hát, bőven lehet elmélkedni azon, hogy ez a kicsi Áron mit is jelentsen számotokra. Legyen ő Istentől ihletet élető ember, nyilván ez egy nagyszerű jó kívánság. Legyen ő egy tisztánlátó ember, aki nem csak fizikai, biológiai értelemben rendelkezzen jó látással, hanem lelki tisztánlátás birtokába is jusson, hogy helyesen lássa Istent, az embertársait, helyesen lássa a dolgokat, az élet célját, értelmét. Kívánhatjuk mindezt egy helyen kicsi gyermeknek. Ugyanakkor a bátorság hegye. Nyilván akkor, amikor Áron és Mózes elindult végül Isten unszolására a faraóhoz, nagy bátorságra volt szükségük ahhoz, hogy a világ akkor legismertebb ura elé odaálljanak ők egy szolganép tagjai, és közöljék vele azt, hogy egy nálánál hatalmasabb Úr, a mindenség Istene mit akar tőle. Nyilván ez a legbátrabb lépés a földi életben. Amikor a földi nagyhatalmasságokon túllátva elismerjük azt, hogy Isten mindenek ura, és minden nagyhatalmú földi ember végül is egyformán porszem a teremtő Isten színe előtt. Nos hát, Áron és Mózes ezt vállalta föl. Persze, ha már Áront emlegetjük, hogy sokszor az Ószövetségből, föl kell említeni az ő gyengeségét is, mert hogy nincs tökéletes embere világon, e kis Áron sem lesz tökéletes. Mert tudjuk, hogy Áron nagy bűne az volt, hogy engedett a nép nyomásának, amikor Mózes hosszú ideig hiányzott 40 napig a nép köréből, és a nép unszolására, követelésére Áron bálványt, aranyborjút készítetett e népnek. De Isten ezt a bűnét is megbocsátotta Áronnak, mint ahogy mindnyájunk bűnét meg tudja bocsátani azért, hogy föl tudjon használni végül minket az ő szolgálatának. Amikor meghalt Áron 123 éves korában, kívánjuk, hogy annyit éljen ez a kis Áron, hát ez legyen Isten döntése, de hát abban az időben 120 év volt úgy nagyjából a maximális életév, Mózes is 120 évet élt. Akkor, amikor Áron meghalt, a zsidók 30 napig gyászolták őt. Valahogy kifejeződik ebben az, hogy mégis ő volt az a nagy tekintélyű lelki vezetője Izrael választott népének, akire fölnézett ez a nép, még az ő emberi gyarlósága vagy gyengesége ellenére is. Most hát, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztel őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe, akkor ő azt akarja kifejezni, hogy ő minden teremtményét szeretne magának örökre eljegyezni. Ugye, ahogy a Hózseási proféciában is elhangzik ez, hogy eljegyezlek téged magamnak örökre. Ott az egész választott népre vonatkozóan mondta ezt Isten. De lám, Jézus az egyes emberi életekre vonatkozóan is ezt fejezi ki. Tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket. Nyilván egyenkénti aktus ez, amikor a Szentlélek pecsétjét úgymond ráteszi a keresztség által Jézus Krisztus az ő teremtményeire, és ezáltal akarja örök szövetségre elhívni őket magának. Mi tudjuk azt, hogy ti kedves szülők és keresztszülők is ismeritek ennek a szövetségnek az áldásait, és hiszük, hogy ennek tudatában vállaltátok szülőként a gyereket, keresztszülőként ezt a feladatot, hogy ne csak elhozzátok ide Isten színe elé, hanem majd végig kísérjétek az ő lelki növekedését, a hitbeni fejlődését, és ne csak kísérjétek végig, hanem segítsétek is szülőként, keresztszülőként, vagy hát örülhetünk annak, hogy fiatalos nagyszülőként is, ugye vannak itt segítőtársak, sőt még az a nagy öröm is megadatott ennek a családnak, hogy a dédszülők is örülhetnek egyben, ugye a dédunokának, és kívánhatják imádságos szívvel Isten gazdag áldását az életére. Hát mi azt kívánjuk, hogy ilyen értelemben tudjatok ti eleget tenni annak, hogy tanítsátok meg őt megtartani mindazt, amit Jézus parancsolt, azért, hogy ő is átélje veletek együtt azt a csodát, hogy veletek van a mindenség Ura Krisztus személyében, szent lelke által minden nap a világ végezetéig. És ez a legdrágább és legnagyobb ígéret, amire szükségünk van nekünk is, és gyermekeinknek is. Amen. Most mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek előttökbe, melyekre feleljetek meg hallható szóval, amit fennállva hallgassunk meg. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszent egyházba, a szent keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e ezt? Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e ezt?
Ígérem.
Most értek, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Istenünk, édesatyánk, hálaadással köszönjük neked ezt az új életet. Köszönjük azt a csodát, amit jelent minden egyes ember érkezése erre a világra. Köszönjük, hogy a te bölcs döntésed van ennek a hátterében. Istenünk, segíts mindnyájunkat nagyra becsülni azt az életet, amit tőled kapunk ajándékba. Vigyázni rá, óvni őt. Azért, hogy ne csak testben, hanem lélekben is növekedjék Isten is emberek előtti kedvességbe. Segíts meg a szülőket, keresztszülőket, nagyszülőket, mindazokat, akikre rábíztad ezt a kicsi gyermeket, hogy ott lehessenek az ő növekedésében, és segítségül lehessenek az ő hitre jutásában is. Istenünk, őrizd meg őt az árvaság fájdalmától és nyomorúságától, és könyörű rajta, hogy kibontakozó életével legyen örömére mindazoknak, akik kapták ajándékba tőled őt, és legyen kibontakozó élete gazdagodására a te földi anyaszent egyházadnak is. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért megáldod őt, és meghallgatod érte mondott könyörgésünket. Amen.
Áron, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya őrző szeretete és Szentlélek Isten megtartó közössége maradjon a kisgyermekkel és mindnyájunkkal az idők végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Kimenetel előtt énekeljük a megkezdett 255-ös éneket, a 255. ének 3. és 4. versét énekeljük. Isteni lélek, te örök fényesség!